Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket. Önök az Ipar Hangjai podcast sorozatunk epizódját kísérhetik figyelembe. Műsorunk a Siemens ZRT szakmai támogatásával és együttműködésével készül. Én Ércfalvi András vagyok. Ízelítőképpen jöjjön most néhány kérdés a műsor elé. Mondjuk miben más az elektromos járművekre készülő gumi, mint a hagyományos autókon lévő? Vagy önök tudják, miért kellett melegíteni az űrsikló abroncstárolóját? Én egész biztos, hogy nem. Vagy hogyan gyártják a nyíregyházi üzemben a Porsche számára készülő abroncsokat? És vajon ki biztosította az első kereskedelmi célú GPS szolgáltatást? Ezek a kérdések, ezekről is szó lesz a következő podcastben. Vendégünk Nemes Attila, a Michelin Hungária ügyvezető igazgatója. De az első kérdés, a Bib, ez a legendás figura, meg maga a Michelin csillag, az hogy kerül az asztalra?
Ez egy marketing stratégiának a része. A Michelin testvérek az 1880-as évben alakították a vállalatot, akkor kezdtek el abroncsokat gyártani, az ő találmányuk a leszerelhető abroncs egyébként. És miután ezt elkezdték gyártani, rájöttek, hogy valahogy igényt kell generálni, hogy az emberek minél többet utazzanak, minél könnyebben utazzanak, legyen célja az utazásnak. Ezért több mindent föltaláltak, vagy bevezettek, amelyhez kapcsolódik. Például bevezeti utaznak a számozását, mert így lehetett könnyen az embereket orientálni ide vagy oda, és cél kellett adni az utazásnak, miért is utazzunk, például menjünk éttermekbe,
együnk egy jót,
aludjunk egy jó szállodában, nézzünk meg valami érdekeset, és így született meg a turisztikai kalóz, ami a zöld könyv, és így született meg a piros kalóz, ami pedig az étterem kalóz. És utána elkezdték az éttermeket rangsorolni, így jött a csillag, ami valóban most már inkább virág, vagy inkább biffej, ami azt próbálta mutatni a vásárlóknak, autósoknak, hogy hova érdemes menni. Tehát ketten voltak a fivérek, André és Eduard, és egyikük volt inkább a műszaki, a másik pedig inkább a művész. És ez a művész testvérpár, mikor elmentek egy autószalon kiállításra, meglátott egy csomó fölhalmozott abroncsgumit, és azt mondta, hogy jé, ez úgy néz ki, mint egy ember. És hazament, és lerajzolta az abroncsokból álló figurát, ami akkor nem volt bibendum, de hogyha pont amiről plakátról mesélsz, az van írva latinul, hogy nunc est bibendum, ami azt jelenti, hogy és akkor most ígyunk. És azt akarták ezzel mutatni, hogy a Michelin abroncs elfogyasztja az úton levő összes akadályt. És a nunc est bibendumból maradt a bibendum, és utána a bibendum maradt rajta a Michelin figurán, ami utána később Bibbé rövidült.
Na jó, hogy beszélgetünk, ezeket mind nem tudtam. A GPS, azt is várjuk el ezt a kérdést.
Hát a GPS is tőlünk származik, most tényleg őszinték vagyunk. Igen. Kicsit máshogy működött, talán kicsit lassabb volt, mint ma. Az emberek elkezdtek utazni. Utak meg voltak számozva, lehetett menni étteremben, minden rendben. Na, de hogy lehet a legkönnyebben eljutni valahova. Ezért a fivérek elkezdtek egy szolgáltatást, ami telefonon keresztül működött, az utazó betelefonált, és megkérdezte, hogy ha szeretnék elmenni mondjuk Lyonból Párizsba, akkor melyik a legrövidebb út, és ott a kollégák térképeken kiszámolták, és kapott írásban egy útvonal tervet arra, hogy ha innen szeretnél menni ide, akkor ez a legjobb út, és válaszd ezt.
Ugorjunk egy nagyot akkor, jó? Most ezen az idővonalon, és nézzük meg ezeket a nagy teljesítményű gumiabroncsokat, hogy ez mit jelent ma a mai világban.
Nagy teljesítmény mindig azt fog jelenteni, hogy a legnagyobb teljesítményű autókra gyártott abroncsok,
ami erős,
nehéz. Nagy gyorsulás, nagy sebesség. Hogyha egy picit talán szűkítjük, mondjuk 19 col fölött vannak ezek az abroncsok ma. Ez mindig változik. 5 évvel ezelőtt ez 18 col fölött volt, és ahogy szépen tolódnak az abroncs, az autó méretek, úgy tolódnak az abroncs méretek is velem. Három dologban különbözik azért egy elektromos autó egy hagyományos autótól. Sokkal jobb nyomaték, ami az abroncsokat a legelején jól meggyepálja, tehát az abroncsnak a tartósága az nagyon-nagyon fontos, a teherbíró képessége nagyon fontos, a szilárdsága nagyon fontos. A nehezebbek az autók az akkumulátor miatt, és emiatt nyilván a teherbíró képességének kell az abroncsnak nagyobbnak lennie. És egy harmadik érdekes dolog, ami még nem tudjuk, hogy merre fog billenni, az a zajnak a kérdése. Tehát az elektromos autók sokkal halkabbak, mint a hagyományos autók. Egészen mostanáig a fejlesztések arra mentek, hogy csökkentsük az abroncsnak a zajkibocsátását, az autó minél csendesebb legyen.
Csak hogy ez balesetveszélyt jelent.
És akkor fölmerül a kérdés, hogy nem lehet-e, hogy talán az elektromos autók esetén jobb lenne, legalábbis városban, hogyha valami zaj generálódna, és az abban csak ebben tudnak segíteni. De ma ez még nem irány, ma ez egy kérdés, és meglátjuk, hogy a következőben merre fogunk.
Csak ez mennyire fontos, én kamionoknál hallottam ezt, sőt beszélgető társam is mondta, aki ebben érdekelt volt, hogy már zajgenerátort kell ezekre a csendes kamionokra szerelni akár. Tehát vagy a gumi oldja majd meg ezt a problematikát, vagy egy zajgenerátor, de a túl csendes, az nyilván akkor a közlekedés szempontjából balesetveszélyt jelent.
Igen. Hagyosszak el egy pici félreértést, értés, tehát nem biztos, hogy specifikusan elektromos autóra dedikált abroncsot kell venni elektromos autókra. Valamennyi Michelin abroncs tudja azt a teljesítményt, amit egy elektromos autó igényel. Tehát tudunk olyan abroncsokat fejleszteni, amik éppen úgy alkalmasak elektromos autókra, mint hogy alkalmasak hagyományos autókra is.
Fogyasztóvédelem témakörében, hogy mennyi minden információ van ma már egy gumiabroncson, hogyha az ember kereskedésbe vagy szaküzletbe válogat. Mennyi minden adat van már rajta, ami eddig talán nem volt, vagy nekem nem volt fontos. Nyilván nektek gyártóknak is vannak nagyon fontos adatok, akár az összetevőkre gondolok, a káros anyag, nagyon sok kopás, rengeteg minden zaj, nem tudom, sebesség, ugye? De a fogyasztót is nagyon sok minden érdekli. Ebben is nehéz eligazodni, aki eddig ebben nem készült, vagy nem elég tájékozott.
Ugye a legelemibb információ az, hogy milyen abroncs méret kell az autóra. Szerintem elég könnyű elérni ezt nyilván ezt tudja mindenki a saját autójáról, rajta van az abroncson, rajta van mindenhol. A következő információ az, hogy, és akkor picit 4 évszak felé, hogy milyen időelési körülmények között használható az abroncs, pontosabban használható-e téli vagy jeges körülmények között, ezt szintén fel kell tüntetnünk az abroncson, és a méret, a szerelési körülmények, picit a konstrukció, ezek azok, amiket szó szerint beleégetünk az abroncsnak az oldalfalába. Az időjárási minősítés is bele van égetve. Ami szintén bele van égetve, az az, hogy melyik földrajzi zónára kapott az abroncs törvényi homologizációt.
Tehát hol használható?
Hol használható?
Tehát Afrikában, vagy az északi sarkon?
Igen, vagy Európában, vagy Kínában, Brazíliában, tehát rajta van, hogy melyik területnek a szabványa szerint van minősítve. Ez mind bele van égetve. És ami nincs beleégetve ma még, és gondolom talán nem is lesz, ez a bizonyos abroncs címke, amit viszont ráragasztanak a kereskedők, ami szintén területenként változik. Itt Európában ez az energetikai hatékonyság az abroncsnak, a vizes úton való fékezése és az ajkibocsátása. Amerikában picit más, ott nem a zaj, ott az élettartam van föltüntetve a címkén.
Nektek most melyik a legfontosabb ezek közül? Melyik a legizgalmasabb, ami is lenne?
Nekünk mindegyik izgalmas. Nekünk a legizgalmasabb az, hogy tudod a paramétereket egyensúlyban tartani. Nagyon könnyű olyan abroncsot csinálni, ami nagyon jó energiahatékonyságban, de lehet, hogy nem lesz jó fékezésben. Nagyon jó olyat, nagyon könnyű, semmi nagyon jó fékezésben. A mi kihívásunk, vagy ami minket igazából éltet, vagy ami a szenvedély, az, hogy tudod mindegyiket javítani, anélkül, hogy valamelyiknél kompromisszumot kötnél.
Amikor én az első autómat vásároltam, meg az első gumiabroncsokat vásároltam, akkor még a 4 évszak divat volt. Aztán ideig nem, aztán most megint egyre többen mondják, hogy a 4 évszak bizonyos körülmények között, bizonyos fogyasztási szokások között ideális választás. És azt olvastam egy személyes beszélgetésben veled, egy interjúban, hogy te is 4 évszakosat használsz, ha jól
tudom. Igen. És nagyon fontos, amit mondasz, bizonyos körülmények között a legjobb választás, és ez amit hangsúlyozni kell. Manapság itt Európának ezen a részén olyan körülmények vannak, hogy a 4 évszakos szerintem nagyon-nagyon jó választás. Nyáron ezek az abroncsok jól futni, nyilvánvaló. Télen pedig nincsenek olyan extrém körülmények ezen a részen, ezen a magasságon, ezekben az országokban, hogy szükség lenne ennél komolyabb teljesítményű téli abroncsokra. Hogyha valaki nyilván nagyon sokat fog menni a hegyekbe, vagy egy pici két éjszakabbra lakik, nem javasolnám, hogy nagyon-nagyon extrém téli körülmények között 4 évszakos abroncsot használjon. Ha pedig elmegyünk délebre, Szicília, Görögország, valószínűleg elég egy nyári abroncs.
Tehát ez már városi legenda kategória. Itt most Magyarországon ilyen időjárási körülmények között, hogy télen téli, nyáron nyári. Mennyit harcoltunk annak idején, hogy használnak az emberek téli gumit, ugye, és most már ezek a 4 évszakosok tudják ezt átlagos
egy normál körülmény, normál városi körülményekben fogják tudni, igen.
Mennyire fontos most a Michelinnek és az összes gumigyártónak az, hogy örök életű legyen egy gumiabroncs. Láttam egy kis filmet, ahol gumitéglákat ajándékoztatok talán egy óvodának, vagy egy bölcsödének, az nagyon aranyos volt, és ugye azt mondtátok, hát a gumiabroncs tovább él így módon, így használjuk föl. De hát nyilván van más lehetőség is.
Most egyik legfontosabb kutatási irányunk az az, hogy hogyan tudjuk az abroncsokat örök életűvé tenni, ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül abroncs, ugyanabban az abroncsban él az anyag tovább, de hogyan tudjuk az abroncsokat végtelen számban újrahasznosítani. Ma a 40% az abroncsainknak újrahasznosított vagy újrahasznosítható alapanyag. Akár a korom, akár a kaucsuk, akár az olaj. Gondolunk. A cél az, hogy 2050-re, ami nincs annyira messze már, 100%-ban az abroncsaink azok újrahasznosíthatóak legyenek.
Mondjuk egy nagyon erős sportkocsi, azért átlagos autó, vagy egy űrsikló, mennyiben más az a gumiabroncs? Miben más? Nyilván egy csomó paraméteremben mást kell tudnia, de mi mindenben tudhat más?
Ez tényleg attól függ, hogy mire használod. Tehát a több paramétert arra fogsz finom hangolni, hogy milyen körülmények között használod. Egy gyűrsiklót veszel, extrém terhelést fog kapni, mikor leszáll. Ez egy extrém terhelést kapni, az abroncsnak ezt ki kell bírnia. Extrém nagy nyomásra van fölfújva az abroncs, mert ezt ki kell bírnia, és akkor nyilván így van tervezve. És ki kell bírnia azt, hogy azért kint elég hideg van, pont ez, amiről a felvezetőben beszéltél, annak idején, hogy most nincsenek éppen űrsiklók, kicsit a piac összeomlott, annak idején az űrsiklókat rendszeresen nap felé kellett a hasával fordítani, hogy az abroncsok fölmelegedjenek, mert ha állandóan...
Mint a Form 1-ben, bocsánat, hogy akkor melegítik a paplannal,
ugye? Igen, itt nem paplan volt, igen, hanem egy idején naposztatni kellett, utána lehetett másik irányba fordulni. Ez mondjuk egy űrsiklónál. Egy repülőgép abroncsnál ki kell bírni azt, hogy nagyon rövid időn keresztül nagyon nagy terhelés kap. A leszállásnál is, és a fölszállásnál is. És a klasszikus kérdés így baráti körben, hogy melyik a megterhelőbb, a leszállás vagy a fölszállás?
Hát talán a le, nem? Én azt gondolnám.
Hát nem. Mindenki ezt gondolná, de a fölszállás, mert akkor még tele van a tank. Jó, tehát sokkal nagyobb súlyt visz a gép, amikor indul, és sokkal gyorsabban száll föl, mint hogy leszáll. De egyébként a legtöbb nagy légitársaságnak nem abroncsot adunk el, hanem leszállást adunk el.
Azaz?
Azután
számosságot,
fizetnek, hogy
mennyit bír ki.
Így van, hány leszállást bírt ki az abroncs, és akkor majd mi cseréljük az abroncsokat, akik ezzel nem kell foglalkozni, mi csak adjuk a leszállást.
Hát csak megint egy kicsit hadd mutassam, hogy mindent próbáltam elolvasni rólatok. Az első műhelyben még úgy volt, hogy le kellett vágni, bejött valami biciklista, vagy motoros, és le kellett vágni, mert talán szigetelő szaggal volt annak idején még rá rögzítve, ugye magára a fémre a valamiféle borítás.
Ez innen indult a Michelin abroncsgyártás, az ötlet. Tehát eredetileg a Michelin fivérek mezőgazdasági gépekhez gyártottak gumis alkatrészeket, nem abroncsokat, és bejött hozzájuk a biciklista valóban, hogy defektet kapott, és segítenének neki. És több óra volt, mire le tudták szedni az abroncsot a felnyiről, mert hogy annak idén ráragasztották az abroncsot.
Éppen kellett leszedni valami módon.
És le kellett szedni éppen, meg kellett javítani, vissza kellett tenni éppen. És ez egy éjszakába került. Tehát el tudod képzelni, mikor kapsz egy defektet, és akkor éjszaka megjavítják. És amikor ezt látták, akkor gondolkoztak el, hogy tehát ez nem a felhasználó oldaláról, és ez nagyon fontos, hogy mindig próbáljuk keresni a felhasználó igényeit. Felhasználói oldalról ez nem olyan baráti. És akkor merült fel az ötlet, hogy hogyan lehetne nagyon gyorsan szerelhetővé tenni az abroncsokat, és ez volt az első Michelin találmány.
Alapanyag az hogy változott a 150 év alatt?
Én azt gondolom, nyilván egy csomó minden változott, mert újabb és újabb fejlesztések történtek. Nyilván 150 évvel ezelőtt még nem volt szintetikus kaucsuk, hanem különösen természetes kaucsukok voltak. Nyilván a koromgyártási technológia egyre finomabbá vált. Nyilván a környezetvédelmi, egészségvédelmi szabályok miatt alapanyagok jöttek, mentek, és akkor egyre természetbarátabbak kerültek be. Egy nagyon nagy változás történt a 90-es években, amikor energiahatékonyság miatt korom helyett elkezdtük használni a szilikátot, és ez volt az első nagyon nagy áttörés, szintén Michelin találmány volt, hogy cseréljük ki a kormot szilikátra, és akkor az abroncsok kevesebbet fognak fogyasztani. Majd erről talán beszéljünk egy picikét, hogy mennyit fogyaszt az abroncs. És utána a mostani nagy változások, azok pedig az újrahasznosítható, biológiai eredetű, örök életű alapanyagnak a bevezetése az abroncsgyártásban.
Amár tankolást mondtad, azt sem emlékszem, hogy mintha minden ötödik tankolás, ugye az a gumik?
Igen.
Valahogy így fogalmaztál?
Igen,
a gumi eszi meg?
Öt tankból egyet a gumi eszik meg, igen. Tehát ez végülis egy rugalmas anyag, ugye a gumi, ami deformálódik, és ahogy gördül, minden átfordulásnál az abroncsnak egy adott deformálódik. Hát a kopás az ebből a szempontból nem probléma, de deformálódik, aztán kirugózik. Deformálód, kirugózik, és ez az állandó összenyomom, kiereztem, összenyomom. Igen, ez energiát veszít, ez energiát használ el. Ezt hívják gördülési ellenállásnak, és ez, ami az autó fogyasztásának egy olyan egyötödét kiteszi körülbelül. Az európai címkén ez az első kategória, tehát ami az a kis benzintankos ikon, és mellett az energiahatékonyság, ez az abroncs gördülés ellenállását jelenti.
Igen, és érdekes, hogy én, mint vásárló, melyiket figyelem, melyiket figyeltem eddig, most már melyiket fogom figyelni, ez mind izgalmas kérdés. Nagyon értem az alapanyagot, az persze változott, és most az nem megyünk át kis kémikus szakkörbe, de maga ez az értéklánc, ez hogy néz ki, amíg én leveszem a polcról, aztán majd ott magát azt az abroncsot.
Aha. Nyilván az első lépés az értékláncnak az, hogy állítsd elő az alapanyagot, aminek egy részét mi állítjuk elő, tehát természetes kaucsukot, mi gyártunk, vannak ültetvényeink, gyártunk szintetikus kaucsukot is szintén, tehát vannak polimer kémiai üzemeink. az összes többit pedig nagyjából megveszük a piacról. Ezek bekerülnek a keverőüzemekbe, ahol gumikeveréket előállítjuk. Ha egy abroncsot nézel a végén, ezt mondjuk a szétvágod látod is, szemmel látható, hogy nem minden fekete, egyformán fekete. Egy gumiabroncsban olyan 15-20 különböző keverék van, gumikeverék, és ebből összesen olyan 200 különböző kémiai alapanyag. Van benne szövet, nájlon, poliészter, van benne fém.
Fém, ezt akartam, hogy ezt néha látja az ember az autópályán.
Igen.
Nyilván ez nem a tiétek, persze.
Ja, persze, igen. De mondjuk, ha ketté vágsz egy bicikli abroncsot, akkor ott abba fogod látni, hogy ott drótkarika. Tehát ezeket összekeverjük, nyilván nagyon szigorú recept szerint, különböző gumikeverékeket állítunk össze. Utána a következő lépésben ezeket méretre vágjuk, profilozzuk, extrudáljuk. Ezek viszonylag olyan klasszikus gumipari módszerek. Utána ezeket összeépítjük, a nyers abroncsot megfelelő méretre egy felépítési folyamatban.
Mint egy réteges sütemény, nem?
Lényegében igen, és utána kisütjük, mint egy süteményt. Elég nagy nyomáson, elég nagy hőmérsékleten, mondjuk egy személyi abroncs olyan 10-11 percen keresztül vulkanizálódik, sül. Akkor alakulnak ki azok a kémiai kötések, ami miatt már nem fogod tudni szét, addig a gumi nyers, mint egy rágógumi, tehát szét tudnád tépni. Vulkanizálás után elnyeri, hogy a végső formáját, megkapja a futófelületnek a mintáját, megkapja benne a feliratokat, amiről beszéltünk az előbb. Utána ezeket ellenőrizzük. Minden abroncsot kézzel, vizuálisan kollégáink ellenőriznek, ami egy
minden abroncsot, minden kézzel. Abroncsot
kézzel.
Ma, amikor mesterséget, intelligencia, robotika, automatizál.
Következik, az a következő lépés, hogyan tudjuk kiváltani az emberi munkát, de ha egyszer valaki abroncsgyárba jár, az fantasztikus és hihetetlen, és tényleg ezek a dolgok, ezek az emberek hihetetlen mire képesek.
Mondjuk Nyíregyházán,
hogy milyen precízen tudják az abroncsot értékelni. Egy perc alatt át tudnak nézni egy abroncsot.
Körbe kell simogatni, szemmel, kézzel, tapintál, ugye?
Ezt csinálják.
Nagyon még szimatolja is az ember. Jó, ez az a friss gumi, szóval szeretem mondani.
Ezek a kollégák ezt csinálják. Hihetetlen szakmai tudás és kézügyesség van mögöttem.
És ugyanúgy kész, vagy ebből a szempontból ugyanúgy kerül ellenőrzésre mondjuk az én egyszerű autómon egy abroncs, meg mondjuk egy Porsche.
Ha mi gyártjuk, akkor biztos. Igen, de azt gondolom, hogy mindenki másnál.
És akkor is, hogyha ez egy nagyon nagy tömeg megrendelés, ugye, tehát több százezres, meg akár lehet ugye egy nagyon minimális, akár néhány száz darabos is.
Teljesen mindegy. A végső ellenőrzés az ugyanaz. És vannak egyébként műszeres ellenőrzéseink, röntgenezzük az abroncsokat, körkörösségi vizsgálataink vannak, mind annak érdekében, hogy tudjuk garantálni a végén a teljesítményt. Amikor meglátod a technológiának a bonyolultságát, a precizitását, és meglátod azt, hogy mekkora óriási szellemi teljesítmény van mögötte, és mekkora hatalmas teljesítmény az elődök részéről, akkor átértékeled, és akkor azt mondod, hogy ez a tárgy, ami kívülről nem tűnik annyira szofisztikáltnak, ez egy bozasztóan szofisztikált termék. És akkor mi nem beszéltünk arról, hogy ezek az abroncsok lassan adatkapcsoltá válnak, már korábban is...
Ezt is tudniuk kell, ugye?
Igen, ezt is tudniuk kell, igen. Tehát már korábban is vulkanizáltunk rá 3D-s vonalkódot, tehát maga a vonalkód bele volt sütve az abroncsba, bizonyos vevők ezt használták, és ami most indult már el, az, hogy rádiófrekvenciás csipet építünk az abroncsokba, amin utána tárolhatunk adatokat, amit mi is tudunk használni, és a vevők is tudják használni.
Hát igen, nálam csak a szelep volt eddig okos, vagy fél okos az autóban, igen. De akkor ezek szerint, ha olyan abroncsom van, olyan gépjárművel van, akkor már ezt a tudást is tartalma.
Igen.
Adhatja, tovább adhatja majd a gépkocsi, vagy az abroncs.
Igen.
Jó. És ebben a mostani technológia, vagy akár a Siemens, az mit tud segíteni?
Beszéltünk fönntarthatóságról, energiahatékonyságról. A legnagyobb változás ipari oldalon, legalábbis nálunk Nyíregyházán, az ehhez köthető. Ugye beszéltünk arról, hogy az abroncsot ki kell sütni a végén, ehhez klasszikusan gőzt használunk.
Energia,
igen. És ugye a gőzt azt lehet előállítani elektromos áramból, lehet előállítani gázból. Az utóbbi néhány évnek a legnagyobb áttörése Nyíregyházán az volt, hogy hogyan tudunk gőz helyett elektromos áramot használni, akár úgy, hogy gáz helyett elektromos áramot, akár úgy, hogy a gőzt elektromos áramból állítjuk elő, akár úgy, hogy az abroncsokat közvetlenül elektromos árammal vulkanizáljuk. És a vulkanizáló préseinket a régi gőzösről átalakítottuk elektromossá, és ebben működtünk nagyon szorosan együtt a Siemens-szel, ezeknek a préseknek az átalakításában, a vezérlés kialakításában, illetve ezeket a préseket ma már, és picit beszéltünk, próbáljuk robotokkal kiszolgálni, minél inkább csökkenteni a dolgozóknak a fizikai terhelését, és ezek a kiszolgáló robotok, ezek szintén Siemens vezérléssel működnek.
Hát igen, ezeket emelgetni is kell. Ezt eddig az értettem azért, hogy simogatod, szagolgatod, nézed, körbe tap mindent, vizuális eszközök bevetsz, de hát ezeket közben azért meg kell, meg kell hozgatni. És egy-egy ilyen abroncs, mondjuk egy komolyabb abroncs, az már nem 5 kiló, meg nem 10, hanem egy 20 kis szériás, akár
15-20 kiló között beszélünk róla, igen.
Ez egy óriási lépés lehetett, amikor a gőzről, ugye jól mondom, a gőzről a villamos energia felé fordult. Hát szinte mindent át kellett alakítani, vagy mindennek a vezérlését át kellett alakítani.
Így van. A vulkanizálási részen valamennyi présünkhöz hozzá kellett nyúlni, a kiszolgáló részeket át kellett alakítanunk, magát a gyárnak az energiarendszerét át kellett alakítanunk, mert alapvetően gőzösre terveztük magát a folyamatot. Ez a legfontosabb projektünk volt az elmúlt 3 évben technológiai oldalról. Beszéltünk a munkakörülményekről is, mert egy elektromos présnek a karbantartása az sokkal könnyebb, vagy sokkal egyszerűbb, vagy sokkal tisztább, mint egy gőzös présé. Igen, ez minden területen nyertünk vele. És ez nagyon jól érzi a vállalatnak a filozófiájába. Tehát mi azt mondjuk, hogy ahogy az abroncs teljesítménél szeretnénk egyensúlyban tartani, úgy vállalati szinten is szeretnénk a környezetet, a profitot és az embereket egyensúlyban tartani, és olyan projekteket indítani, ami egyszerre szolgálja nyilván a környezetnek a védelmét, a cégnek a gazdasági fenntarthatóságát és az embereknek a jólétét.
Hogyan lehet fenntarthatóbb ez az egész iparág, maga a gumigyártás?
Az alapanyag, hogyan tudunk fenntartható alapanyagokat használni. Tehát a természetes kaucsuk egy megújuló erőforrás, tehát azt újra tudjuk ültetni a fákat, a fák elég sokáig élnek, nyilván ez lehet nagyon, nagyon felelős módon, nagyon jól fenntartható ültetvényeket működtetünk is. Itt arra figyelünk, hogy azért, amikor kaucsuk ültetvényekről van szó, akkor az ne erdőírtás következtében létrejött ültetvények legyenek, arra figyelünk, hogy az ott dolgozó emberek azok normális körülmények között megbecsülten dolgozzanak. Ami szintén nagyon fontos, az, hogy magának az abroncsnak milyen a hatása a környezetre. Az abroncs által kibocsájtott széndioxidnak a 80%, a teljes abroncs alapanyagtól a végső kivonásig, a kibocsájtott széndioxid 80%-a az autón keresztül történik. Erről szintén beszéltünk, tehát minden, amit a gördülés ellenállás csökkentéséért tudunk tenni, az nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy fenntartható legyen az iparág. Minél tovább él az abroncs az autón, ez talán ellentmondásnak tűnik, hogy mi abroncs
gyártó.
Hát igen,
igen,
de hát tudod, profit, emberek, környezet, a három együtt. Minél tovább tud az autón maradni egy abroncs, minél hosszabb az élettartama, annál kevésbé fogja terhelni a környezetet, mert nem kell újra előállítani. És a harmadik ág, az pedig a csapatoknak vagy a társadalomnak a fenntarthatósága, hogy hogyan tudunk az embereknek olyan munkákat kínálni, amik érdekesek, hogyan tudjuk a legújabb tudást bevonzani a gyárban, akár az automatizáláson keresztül, akár mesterséges intelligencián keresztül, hogyan tudjuk egyben tartani ezeket a csapatokat, hogy az emberek jól érezzék magukat, és hogyan tudunk kapcsolódni a társadalomhoz és reagálni a társadalom igényeire. Azt gondolom, hogyha alapanyag, termék, emberi kapcsolatok szintjén az egész fenntartható, külön-külön, akkor az egész is fenntartható marad.
Ha már azt mondtad, hogy minél tovább használható legyen egy gumiabroncs, akkor ez is egy érdekes kérdés, ezt talán nem is érintettük, hogy az is bele van égetve a gumiabroncsban, hogy ezt mikor gyártották egészen, igen, hétre lebontva, hogy ezt kevesen tudják, de érdemes ezt is nézni, és erről sokféle vélemény van, hogy meddig fogyasztható egy gumiabroncs, és nyilván mindenféle égtájon más erről a szokás, de egyébként mi az az ökölszabály, ami szerinted fontos?
Ha soha nem volt még felszerelve az abroncs, akkor szerintem 4 évig nyugodtan föl lehet tenni, ha sötétben volt tárolva. De ha tudod azt garantálni, és azért egy jó kereskedő ezt tudja garantálni, hogy sötétben, nem kint a napon, nem kint a havon volt tárolva, 4 évig gond nélkül föl lehet szerelni az abroncsot. Utána minden más, már attól függ, hogy hogyan használtuk, és ez, amit nyilván az ember egy szervizben megnézett, mennyire kopott az abroncs, mennyire kezdett el esetleg öregedni a napfény
hatására. Hogyan tároltuk, amikor éppen nem használtuk. Tehát onnantól kezdve ez már azért változó,
ez változhat,
erős változó.
Igen. És utána nyilván ezt a kopást talán a legkönnyebb figyelni, mert azt látni fogod a kopási jelzőn, meg tudod, hogy mennyit mentél vele. De azt tudtuk mondani, hogy ha ez 8 évig fönt volt az autó, bármit csináltál, biztos, hogy cserélni kell, mert annyi idő után egyszerűen a környezeti terhel, nyilván napon fogsz vele menni, nyilván melegedett, nyilván öregszik, állsz vele, igen.
Még 2 rövid kérdés talán ide, az szinte, és visszamennék a kaucsukhoz, bocsánat, a szintetikus kaucsuk ugyanazt tudja, mint a természetes?
Nem. És szintetikus kaucsukból is van rengeteg, ja, tehát ez nem csak
tehát nem válthatja ki egyik a másikat Nem. Ebben az időpillanatban
ma nem, ma ezek más-más tulajdonságot tudnak, de a természetes kaucsuknak is vannak különböző altípusai, szintetikusnak pedig nagyon sok altípusa van. Tehát mondok egy példát, hogy ma nem raksz belsőt, vagy tömlőt az abroncsokba, az a belső légzáró réteg, egy szintetikus kaucsuk, aminek az a tulajdonsága, hogy borzasztóan jól zárja a levegőt, tehát nem kell beletenni külön a tömlőt. Az a fajta kaucsuk, amit mondjuk a futófelületben használunk, az pedig egy másfajta tulajdonsággal bír, ami nem a légzáróság, hanem a kopásállóság, mondjuk például.
A másik, ami eszembe jutott, az a kopás és a környezetterhelés. Ezt is sokszor mondják, hogy ugye a nagyvárosokban az a por, ami káros az emberi szervezetre, az élő szervezetre, annak egy része, az nyilván nagyon apró, mikro, gumi, morzsalék, ugye az utakról, sok minden más mellett. De nyilván az is nagyon fontos, hogy ebből minél kevesebb legyen. Tehát azt a gumit úgy lehessen örök életre használni, hogy mondtad, hogy ne is kopjon, tehát ne maradjon ott az úton, ne maradjon ott a levegőben, ne verjék fel utána a gépjárművek. Ugye ez is nagyon izgalmas irány lehet.
Igen, ez amit mi úgy fordítunk le, hogy mennyi az abroncsnak az élettartama, vagy kopás teljesítménye, és ebben szintén nagyon nagy energiát fektetünk, hogy ezt minél inkább meghosszabbítsuk. És büszkék vagyunk rá, hogy amikor összehasonlítjuk magunkat mondjuk úgy a piacon a többi szereplővel, ami a abroncsainknak a kopás teljesítménye az nagyon jó, ami azt jelenti, hogy adott kilométeren nagyon kevés ilyen kicsi apró részecskét generálnak. Ebben egyébként várhatóak változások az európai törvényhozásban. Az Euró 7 szabvány már az abroncsoknak a kopásáról is beszélni fog, aminek mi örülünk, mert ez azt jelenti, hogy egyre jobb minőségű abroncsok fognak kerülni a piacra.
Ez a standard, amit ti gyártani tudtok.
Igen.
Annyi mindenről beszéltünk, egy picit összegzésképpen lehet még számokkal, adatokkal illusztrálni azt, hogy mi tudom is, de mondjuk Nyíregyházát, azok általában lenyűgözik az embert, mikor így ezeket a nagy számokat hall, és tudom, hogy itt nagyon nagy számokkal adatokról van szó.
Igen, picit a gyár történetéről talán néhány szót. Ez a gyár több mint 60 éve alakult.
Ez traktorgyár volt, ugye?
Hát még előtte matracgyár volt, tehát piros pöttyös labdával kezdtünk 62-ben, és 79-től gyártottunk traktorabroncsokat, de közben gyártottunk sok minden más, mélyfúró tömlőket, tehát műszaki gumijárókat. 79-től traktorabroncsok, 96-ban csatlakoztunk a Michelin csoporthoz, és 2005-től kezdve álltunk át személyi abroncsgyártásra. És ugye most a legfontosabb vevőink mondjuk a Porsche, a Land Rover, AMG, Ferrari, tehát mondjuk a piros pöttyös labdától a piros Ferrari-ig, mondjuk 60 év, ez körülbelül ezt jelenti. 1200-an dolgoznak ma a gyárban, évente 2 millió abroncsot gyártunk, ami darabra talán nem a legnagyobb abroncs gyárát tesz bennünket, viszont ezek mind nagyon magas teljesítményű, 18-szor fölötti, Michelin márkájú abroncsok.
És ebben vannak kis szériák is.
Ebben vannak nagyon kicsi szériák is, tehát mi képesek vagyunk akár 200 darabnál kevesebbet is gyártani egy szériából. A nyíregyházi gyárnak az erőssége az pont az, hogy nagyon kis szériák, nagyon magas teljesítményű abroncsok, nagyon, nagyon nagy termékportfólió, és nagyon gyakran tudunk váltani a szériák között.
Mi lesz most a következő lépés, a következő dobás, a következő találmány, a következő kihívás, challenge, ami most leginkább foglalkoztatja Michelin?
Biztos, hogy valahol a két irány van, vagy valahol a digitalizálás, adatkapcsolás, abroncs, vagy pedig az anyagoknak az újrahasznosíthatósága terén. Hogyha nagyon konkrétak akarunk lenni, akkor ma a korom újrahasznosítása az a terület, ahol nagyon erősen dolgozunk azon, hogy hogyan lehet minél több újrahasznosítható, vagy újrahasznosított kormot felhasználni a gyártásban.
Tehát, hogy visszakerüljön akkor a gumiabroncs, és ne feltétlenül gumitégla legyen a legvége az életének, hanem újra gumiabroncsként szolgáljon.
Végtelen időkig, így van.
Nagyon szépen köszönöm, ez volt az Ipar Hangjai Podcast sorozatunk adása, Nemes Attila Michelin Hungária ügyvezető igazgató volt a vendég, nagyon szépen köszönöm. Mindent köszönöm megfejtettünk, szépen. Azt hiszem a bip figurát, ugye, a Michelin csillagot,
minden, így van,
minden szállt elvartunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.